Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Fészek Meleg szerkesztőjét Kertész Tibort hallják, dicsértessék a Jézus Krisztus. El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, olvashatjuk Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében. Isten azt akarja, hogy Krisztus feltámadása figyelmeztetés legyen, hogy nekünk is fel kell támadnunk a bűn a rossz szokásaink halálából. Mivel Krisztussal együtt feltámadtunk, valamennyien meghívást kaptunk az életszentségre. Hogy mit is jelent ez a hétköznapokban, a családjainkban, erről szól műsorunk második része. Szülőként abban a kiváltságban lehet részünk, hogy mi is rendszeresen imádkozhatunk gyermekeinkért. Ez lesz a Fészek Meleg utolsó témája. Szeretettel kérjük, hogy tartsanak velünk a következő fél órában. A szerkesztőtársam Kertész Marika nevében is jó rádiózást kívánok!
A régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek. Olvashatjuk a felhívást Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levelében. Isten azt akarja, hogy Krisztus feltámadása a halálból örökös figyelmeztetés legyen számunkra, hogy nekünk is fel kell támadnunk a bűn a rossz szokásaink halálából. Új tésztává kell lennünk. Krisztus feltámadása el kell, hogy indítson bennünk valamit. Nem mehetünk el érzéketlenül a húsvét csodája mellett. A Golgotai kereszt óta más korszak kezdődött, hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták, ami azt jelenti, hogy mi mindnyájan lehetünk megújult életű emberek, akik meghalnak ővele együtt a bűnnek, de fel is támadnak vele az új életre. Engednünk kell, hogy a feltámadt és élő Krisztus, aki legyőzte a halált, erővel és hatalommal nyilvánuljon meg az életünkben. Az életet osztogató élet most téged is meg akar érinteni. Veled is találkozni akar. Át akarja változtatni a hétköznapjaidat. Engedd, hogy új életre támasszon téged. Hogy új életre támadjon a lelked. Hogy az életed kellős közepén is megtörténjen a feltámadás. Húsvét nyolcadában vagyunk, és ez az időszak jó lehetőség arra, hogy fokozatosan begyakorold magadat a feltámadás életébe. Megtanulhatod azt, hogy újra és újra fel kell támadnod, ha a munkádban valami balul üt ki. Ha a családtagjaiddal vagy másokkal való kapcsolataidban konfliktusok támadnak. Ha kudarcot vallasz és csalódsz önmagadban. Újra és újra fel kell támadnod szomorúságodból, keserűségedből, haragodból, önsajnálatodból. Egy szóval mindenből, ami nem Krisztus élete benned. A feltámadás azt jelenti, hogy ismételten felkelsz, ha elestél, és nem maradsz fekve. A feltámadás azt jelenti, hogy a feltámadottal élsz együtt, és az ő erejéből merítesz. Krisztus mindig a másik partról lép az életedbe, hogy megmutassa neked, a feltámadás sikeressé változtatja a sikertelent. A halott élővé lesz, a sötétség világossá. A feltámadásba vetett hit meggyógyítja sebzett életedet, és arra tanít, hogy feltámadj az igazi életre. Arra az életre, amelyet Isten gondolt ki számodra. Urunk Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most is mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkait közepette a megváltottak állelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség is az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyet, halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk. Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöt titka, mint a hajnalfény napjainkba. Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagy szombatjain. Hadd, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is vidáman járjuk utunkat eljövendő dicsőséget felé. Amen.
Szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra jut. Lelked harca elnyom minden más, nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz. Mélybe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél. Hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
ne áttanál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Csodára fénylő jelre válsz, mennyből jövő lángnyelvet kívánsz. De Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik, vigyázz reád. Nem kellenek látványos csodák. Figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél. Hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
ne áttalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán.
Mivel Krisztussal együtt feltámadtunk, valamennyien meghívást kaptunk az élet szentségre, olvastam a napokban egy húsvéti elmélkedésben. De mit is jelent ez a hétköznapokban a családjainkban? Isten itt és most hív az élet szentségre, ma úgy, ahogy vagyunk, és ott, ahol élünk. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a múltat sem, rátámaszkodva kell a jelent építenünk, viszont nem egészséges az sem, ha nosztalgikus érzésekben tetszelgünk, vagy ha a rossz emlékeken rágódunk. Adjunk hálát azért, ami jó volt, bánjuk meg a bűneinket, és vessünk mindent az irgalom lángjai közé. Figyeljünk inkább arra, ami most van. Ugyanez a helyzet a jövővel. Mindig fennáll annak a veszélye, hogy a szép holnapról szóló ábrágyainkba zárkózunk, megfeledkezve arról, hogy a holnap is ma készül, vagy hogy kimerülünk a szorongásainktól, mert nem gondolunk arra, hogy a keresztül való félelem rosszabb, mint maga a kereszt. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról, figyelmeztet Jézus, a mának elég a maga baja. Ne engedjük, hogy tőrbe csaljon a gonosz, aki megpróbál eltéríteni bennünket Isten jelenétől. A másik, ami fontos lehet, hogy állítsuk első helyre az életállapotbeli feladatainkat, kötelességeinket. Egy családapának mások a feladatai, mint egy szerzetesnek, egy kollégistának, vagy akár egy idős asszonynak. Mégis mindegyikük viseli az életállapotához kötődő felelősségeket. Az Úr kérhet tőlünk kivételes dolgokat is, ahogyan az egyház egyik másik jelentős alakjával tette, de elsősorban azt kéri tőlünk, hogy végezzük el hétköznapi feladatainkat, méghozzá szeretettel. Legyen az szorzótábla tanulás, jelentések megfogalmazása, zokni válogatás, bicikliszerelés, mosogatás, vagy akár a szemét levitele, ezek mind-mind az életszentség útjai. Ha viszont egy misszió, legyen bármilyen szép és lelkesítő is egyébként, eltérít életállapotbeli kötelességeinktől, ha miatta elhanyagoljuk hitvesünket, gyermekeinket, rokonainkat, tanulmányainkat vagy a munkánkat, akkor feltehetőleg nem a Szentlélektől való. Éljünk irgalomban! Ha úgy keressük Isten akaratát, hogy közben nem élünk irgalomban, akkor kétféle veszély leselkedik ránk. A gőg vagy a reménytelenség kísértése. Ha sikerül szép dolgokat végrehajtanom, a végén azt fogom hinni, hogy magamtól is el tudok jutni a szentségre. Ha viszont képtelen vagyok kitartani nagyszerű elhatározásaim mellett, erőt vesz rajtam a csüggedés. Akárhogy is, de biztosan messze kerülök a szív szegénységétől, amely képessé tenne Isten szeretetének befogadására. Még ha konkrét szeretet gyakorlatokon át vezet is az életszentség útja, akkor sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy nem emberi teljesítmény eredménye, hanem Isten ingyenes ajándéka. Az irgalmas élet a mindennapokban a megbocsátásra és a bűnbánatra való képességünkben, a testvéreink megítélését meggátoló jó indulatban, korlátaink felismerésében és a segítségkérés módjában, valamint imádságunk alázatosságában nyilvánul meg. Uram, irgalmaz nekem bűnösnek! Használjuk a talentumainkat! Óvakodjunk a hamis alázattól, ami tulajdonképpen csak lustaságunk vagy restségünk álruhája. Aki megalázza magát, azt fölmagasztalják, olvashatjuk Lukács evangéliumában, de néha csak merő kényelmességből áhítozunk az utolsó helyre, hogy kivonjuk magunkat a komolyabb felelősségek vállalása és a lehetőségeink kiaknázása alól. Az alázat az igazság, látjuk mindazt a kincset, amelyet Isten elhelyezett bennünk, és nem feledkezünk meg róla, hogy azért bízta ránk őket, hogy gyümölcsöt teremjenek. Az életszentség azt is jelenti, hogy ott vagyunk, ahová Isten szánt bennünket. Nem az a fontos, hogy egy nagy vállalat vezetői, vagy jelentéktelen utcaseprők vagyunk, amennyiben valóban ez az a hely, ahová a hivatásunk szólít. És végül keressük az Isten országát, és minden mást megkapunk ráadásként. Döntsünk a szentségre szóló hivatásunk fényében. Állítsunk fel fontossági sorrendet, többek között a nevelés vonatkozásában is. Ha a nevelés célja az, hogy segítsük gyermekeinket a szentéválás útján, akkor sok minden másodlagossá válik. Válasszuk a jobbik részt, ne törjük magunkat olyasmiért, ami nem éri meg a fáradtságot, ne nyugtalankodjunk amiatt, ami úgy is elmúlik, ne fektessünk túl sok energiát földi vágyaink beteljesítésébe. A legtöbb probléma úgy is viszonylagossá válik, ha örök hivatásunk fényében szemléljük. Egyszerűsítsük le az életünket egyetlen vágyra, hogy megtegyük Isten akaratát.
Az evangélium beszámol arról, hogy szülők Jézushoz vitték gyermekeiket, hogy rájuk tegye kezét és imádkozzon értük. Máskor pedig arra kérték, hogy gyógyítsa vagy szabadítsa meg gyermekeiket. A királyi udvar egyik hivatalnoka például azt kérte tőle, hogy gyógyítsa meg halálosan beteg fiát. A helyi zsinagóga egyik főembere azért könyörgött Jézushoz, hogy támassza fel halott lányát. Egy másik apa pedig azért kereste fel a mestert, hogy szabadítsa meg démonizált fiát. A Biblia tanúsága szerint ezek a szülők őszintén és alázatosan kérték az Urat, hogy érintse meg, illetve gyógyítsa meg gyermekeiket. Szülőként abban a kiváltságban lehet részünk, hogy mi is rendszeresen imádkozhatunk gyermekeinkért, Jézushoz vihetjük őket. Jézus ugyanazzal az áldással és segítőkészséggel fogad ma is bennünket és gyermekeinket, ahogyan földi szolgálata alatt fogadta a szülőket és imádkozott gyermekeikért. Tegyük a 86. Zsoltár 6. versének kérését saját imánkám. Figyelj, Uram, imádságomra! Hallgass könyörgésem szavára! Mindenek előtt saját magunkért imádkozzunk, elsősorban azért, hogy bölcsességgel tudjuk útba igazítani mi gyermekeinket, hogy Isten tegyen minket nagy lelkűvé, hogy empatikusak legyünk, hogy igazságosan fegyelmezzünk, hogy krisztusi szeretettel tudjuk szeretni őket, hogy lényeglátóan tudjuk bátorítani, és hogy hittel tudjunk közben járni értük. Aztán imádkozzunk azért, hogy gyermekeink megtapasztalják Jézus Krisztus megmentő kegyelmét. A mennyei atya azt szeretné, hogy minden ember üdvösségre jusson. Különösen érvényes ez a gyermekeinkre. Legyen ez az első és legfontosabb ima témánk velük kapcsolatban, közben pedig igyekezzünk minél több olyan helyzetet teremteni, hogy hallhassák az örömhírt. Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink szeressék és tanulmányozzák a Bibliát. Az egyik legcsodálatosabb módszer erre, hogy már kicsi korban bibliai történeteket olvasunk nekik, és közben arra kérjük Istent, érintse meg és nyissa ki a szívüket. Persze a kisgyerekekből hamar tizenévesek lesznek, ám nekünk folyamatos feladatunk, hogy imádkozzunk értük és kérjük, hogy a Szentlélek világítsa meg Isten igazságait a szívükben, miközben olvassák a Bibliát vagy hallgatják a prédikált igét. Járjunk elő folyamatosan jó példával abban, hogyan kell rendszeresen olvasni és tanulmányozni, illetve értékelni és megbecsülni a Szentírást. Egy kutatás, amelyet olyan fiatal felnőttek körében végeztek, akik keresztény családban nőttek fel, érdekes eredményeket mutatott. Az általuk kitöltött kérdőív egyik kérdése így hangzott. Milyen módokon járult hozzá édesapád ahhoz, hogy növekedni tudjál a hitben és Jézus Krisztus megismerésében? A következő válaszok érkeztek. Naponta olvastunk Bibliát. Közös családi imák. Édesapám rendszeresen imádkozott velem. Együtt tanultunk bibliai verseket. Minden nap láttam, hogy édesapám Isten beszédét tanulmányozza. Minden este imádkoztunk és olvastuk a Bibliát. Láthatjuk tehát, hogy rendkívül fontos, hogy olvassuk mi magunk is szülőként a Szentírást, és őszintén megosztok gyermekeinkkel, hogy mit és hogyan szólt hozzánk Isten az ő igéjén keresztül. A gyerekek gyorsan megértik, mit tartanak szüleik valódi értéknek, és mi érdekli őket igazán. Valószínűleg ők is jobban lelkesednek majd azért, ami ennyire lázba hozza apát és anyát. Imádkozzunk tehát azért, hogy a szívünk a gyermekeink felé tudjon fordulni, az ő szívük pedig felénk. Imádkozzunk azért is, hogy gyermekeink megtapasztalhassák, milyen Jézus Krisztus jelenlétében élni. Erő és békesség tölti be a gyerekeket, amikor Jézus beköltözik a szívükbe. Imádkoznunk kell azért, hogy az Úr váljon a legfontosabbá gyermekeink életében, és élvezhessék mindazt az áldást, ami a vele való közösségből származik. Keressük a hétköznapok során azokat a lehetőségeket, amikor a gyakorlatban is kifejezhetik gyermekeink az Úrba vetett hitüket. És imádkozzunk azért is, hogy sose forduljon elő olyan, amivel akadályoznánk a hitük növekedését. Folyamatos ima téma lehet valamennyi szülő számára, hogy nehogy aleássuk gyermekünk Jézussal való kapcsolatát. Máté evangéliumának a 18. fejezetében ezt olvashatjuk. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsik közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha a malomkövet kötnének a nyakára, és a tenger mélyébe vetnék. És mindezek mellett természetesen imádkozhatunk mindazokért a problémákért, gondokért, nehézségekért, amelyekkel a gyerekeink nevelése közben a mindennapokban szembesülünk. Kérjük a mindenható Isten kegyelmét, kérjük a Szentlélek vezetését, gyógyítását és szabadítását ezekre a helyzetekre. És ahhoz is kérjünk erőt, hogy tudjunk kitartóak lenni a gyermekeinkért végzett imádságokban. Tudom jól, hogy vannak olyan zavaros, kaotikus időszakok, amikor egyszerűen lehetetlennek tűnik elvonulni az ima helyét jelentő csendes kis zugunkba, de emiatt sose hanyagoljuk el az imát. Miért ne imádkozhatnánk ilyenkor a feladatok végzése közben is, amikor például pelenkát cserélünk a kicsinek, vagy feltörőjük az ismételten kilöttyintett tejet, kicseréltetjük a betörött ablaküveget, vagy helyre tesszük a későn hazaérkező tinédzsert. Ajánlom minden kedves szülőtársam szíves figyelmében Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből az első részt. Nem más ez, mint a kitartó özvegyről szóló példabeszéd. Ez mindannyiunkat rádöbbenthet arra, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.
Kedves hallgatók, adásunk végéhez érkeztünk, a Fészek meleget hallották, két hét múlva ugyanebben az órában jelentkezünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban.
Fészek meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Híreink következnek. Szólj be a papnak est szombat helyen.